A szociobisztró bemutatja víz, tűz, politika, gazdaság, várostervek, azaz mitől fejlődik egy városrész. Séta volt április 24-én a középső Ferencvárosban, Budapest egyik városfejlődési, városfejlesztési szempontból legérdekesebb területén, arra keresve a választ, hogy melyek azok a jó részt láthatatlan tényezők, amelyek a minket körülvevő városi környezetet alakítják. Köszöntöm Kőszegi Lea, a város szociológus. Jó napot kívánok, kezi csokolom.
Jó napot kívánok.
Milyen válaszokat találtak?
Hát, onnan kezdeném, hogy ez ugye nem egy város történeti jellegű séta volt, hanem egy város fejlesztés tényezőit bemutató séta, és tulajdonképpen azokon a tényezőkön mentünk végig, amik lehet, hogy egyébként egy picit józan észre végig gondolva nem olyan nagyon meglepőek, de nagyon jó ezeket struktúráltan egy-egy városrészre nézve is összeszedni, végig gondolni, hogy amikor meglátunk magunk körül egy városi épített környezetet, akkor mindig legyen bennünk az a kíváncsiság, hogy ez mitől alakult így, és akkor innentől egyébként nincsen unalmas városi tér, akárhova leraknak minket a világban, minden nagyon izgalmas. De hogy egy kicsit konkrétabban is válaszoljak, olyan térbeli nyomokat találtunk, például amik a természeti, környezeti tényezőket, ezeknek a változását rögzítik a mai térszerkezetben. Ilyen például ezen a területen a Dunának a hatása, a Duna nagyon sokáig évenkénti áradásaival akadályozta még a törökkor után is nagyon sokáig a városfejlődés. Aztán a Jegesár 1838-ban, amikor lényegében a akkor beépült város nagy részét elpusztította, utána Haller utcáig épült meg egy gát. A Haller utca később egyébként várostervekbe is beépülve, a mai napig egy nagyon jól látható, erős választóvonal a városszerkezetben. Kerestük és találtuk a politikának a nyomait, ami akár politikai konfliktusok formájában, akár úgy, hogy ugye ez a terület nagyon-nagyon kitett volt a világháborús bombázásoknak az ipari jellege miatt, nagyon sokáig foghíjak is, nagyon sok foghíj volt a területen. A politikának olyan nyomait is nagyon jól lehet a mai napig látni, hogy ugye ez alakítja a tulajdonviszonyokat, az ingatlanpiacnak a kereteit. Az, hogy a 19. századi kapitalista városfejlődést aztán felváltotta az államszocializmus, vagy felváltotta az államosítás, ez befolyásolta a mai napig látható módon a lakásgazdálkodást. Azt, ahogy mondjuk a 90-es években a gazdaságprivatizáció egy nagyon fragmentált átalakulás, gazdasági átalakulást eredményezett a Soroksári úton. Kerestük a gazdaságnak a hatásait, annak a hatásait, ahogy egyébként nagyon sokáig a 18. században még ez egy mezőgazdasági terület volt, és a várostervekbe beépülve később a dűlőutaknak, kivezető utaknak a helyén vannak nagyon sok esetben a mai utcák, ami szerintem nekem mindig egy fantasztikus dolog, hogy járok a Lilium utcába, és akkor arra gondolok, hogy 300 évvel ezelőtt ez egy mezőgazdasági dűlőút volt, és hát ma meg ezek nagyon erős, sokáig megmaradó szerkezeti elemei a város szerkezetnek. Nagyon látványosak a 19. századi iparosításnak a nyomai, de nagyon látványosak egyébként az elmúlt évtizedek gazdasági átalakulásának a nyomai, ahogy aztán a szolgáltató szektor, az információipar, a fejlett pénzügyi gazdasági szolgáltatások nyernek teret, a szó legszorosabb értelmében is ezek ezen a területen.
Hát ugye például a malomipar, ugye, az egyik, amelyik ott nagyon erősen jelen volt a Duna közelsége miatt éppen.
A malomipar, igen, egyébként ez egy érdekes dolog, mert a műszaki technológiai fejlődés nyomai is a mai napig látszanak a város szerkezetben. Nagyon szépen látható 18. század végig, és a 19. század elejé térképen láthatóak a hajómalmok a Dunán, amelyek aztán a gőzmalmoknak a kialakulásával átadják a helyüket a malmoknak, és ezek a malmok ma micsodák, loftok, megváltozott a társadalom értékrendje. Mások a lakásokkal szemben igényünk, ez egy ingatlanpiaci kuriózum. Ezen kívül a malmokban van most már iroda, van kávézó.
Meg valami lejéket nemrég.
Egyéb funkció. Ami a mostani társadalmi gazdasági körülményeknek megfelelően átpozícionálta valóban ezeket a 19. századi ipari emlékeket.
Ön egyébként ezekhez a változásokhoz hogy viszonyult? Tehát sajnálja, vagy teljesen elfogadja, és azt mondja, hogy ez a normális?
Hát én szociológusként azt gondolom, hogy Nem gondolom azt, hogy most sajnálom, elfogadom, nem tudom. Én azt gondolom, hogy én egy olyan városban szeretnék élni, ahol élhető városi terek vannak, környezetileg fenntartható, társadalminak fenntartható, hogy az emberek különböző társadalmi csoportok megtalálják a helyüket a városban, találkoznak egymással. És ilyen szempontból, hogyha egy 19. századi klasszikus átmeneti övezet át tud épülni olyan módon, hogy ezt hozza, akkor az tökéletes. Itt a területen egyébként még azt gyorsan elmondanám, hogy ugye az egy hatalmas kuriózum a területen, ami a mostani millenniumi város központnak a területe, ez 90-ig egy vasúti terület volt, ilyen zicser a városfejlesztésben nagyon kevés adódik, és nagyon kevés város életébe. Ugye ez egy külön beszélgetés témája lehetne, hogy ez városfejlesztési szempontból hogyan értékelhető, de ezt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ilyen szempontból is kuriózum a terület. És még annyi az érdekes dolog, amiről most még nem ejtettünk szót, hogy vannak maguk a várostervek, amik ugye ebbe a kontextusba valahogy próbálják meg szabályozni azt, hogy mi történjen a városba. Maguk azok a tervek, amik a város struktúráját rögzítik, amik azt mondják el, hogy egy-egy területen hogyan lehet építkezni. És nyilván azok a koncepciók, amik mindezek mögött vannak, mert nyilván mindig kell egy gondolkodásra mögött, hogy
igen.
Szeretnénk felépíteni a várost, és hogy ezt nagyon érdekesen végig lehetett itt nézni ezen a területen, hogy az 1805-ös első átfogó terv, a Hill terv, hogyan tükrözött le mondjuk mezőgazdasági dűlőutakat, hogy az 1872-es szabályozási terv, hogyan szabályozta ki azt a gyűrűsugaras szerkezetet, amit ezen a területen is a Nagykörúttal, a Haller utcával látunk, hogy a 60-70-es években az államszocialista kontextusban hogyan maradt erős az ipari funkció, amit látjuk a várostervekben és az akkori rendezési tervekben.
Igen.
Hogy ez egy erős funkció, és hogyan jelenik meg a 90-es évektől kezdve az a funkcióváltás, amit most nagyon nagy ütemben ott látunk, és hát ami jelenleg is zajlik. Igen.
Ugye belső Ferencvárosban volt a séta, és az előbb elmondta.
Középső Ferencvárosban volt, igen.
Középső Ferencvár, bocsánat. Igen. És az előbb elmondta, hogy milyen városban szeretne ön élni. Ilyenben?
Hát én milyen városban szeretnék élni.
Uh-huh. Tehát ez megfelel
annak. Egy olyan városban szeretnék élni. Én nagyjából a kulcsszavakban egy olyan városban szeretnék élni, ami a funkcióknak a széles körét felvonultatja, egy olyan kompakt városba, ahol sokféle városi funkció egymáshoz kompakt módon viszonylag.
És középső Ferencváros
van, aminek van egy társadalmi diverzitása. Egy, és igen, és az ott élő társadalmi csoportok megtalálják, amiket találkoznak egymással.
És a középső Ferencváros ebbe az irányba halad?
Ez szerintem egy külön beszélgetés témája lehetne. A középső Ferencvárosban nagyon erősen láthatóak olyan gentrifikációs folyamatok, amik felvetnek társadalmi szempontból is érdekes fenntarthatósági kérdéseket. Ezen a területen találhatóak egyébként olyan szegregált területek, krízis területek is, ahol nagyon alacsony státuszú társadalmi csoportok koncentrálódnak, és nagyon érdekes módon ehhez szorosan térben közel olyan gentrifikálódó területek, ahol meg középosztály, uh-huh. a beköltözése zajlik és fog valószínűleg folytatódni. Ez a típusú gentrifikáció, ez mindig felveti azt a kérdést, hogy mi fog történni azokkal az alacsonyabb státuszú csoportokkal, akik akár közpolitikai beavatkozások eredményeképpen, akár a ingatlanpiac átalakulása folyamányaként elkerülnek a területről. Ez egyébként nyilván a helyi döntéshozó aktoroknak is a felelőssége, hogy hát az ott élők iránt felelősséggel és a további sorsuk iránt felelősséggel
akkor
a szakpolitikáikat.
Javaslom, hogy akkor egyezzünk meg abban, hogy majd erről is egyszer beszélgetünk.
Jó.
Külön téma, mert mondta, jó, hogy erről egy külön beszélgetés kellene folytatni, hát akkor folytassunk, igen, majd egy külön beszélgetést. Most nagyon szépen, jó, köszönöm, lejárt az időnk, úgyhogy én retteltesen élveztem, amiket elmondott, úgyhogy annál is inkább szeretném, hogyha tényleg folytatnánk. Köszönöm szépen Kőszegi Lea város szociológusnak, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó munkát kívánok. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.